Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Úristen, hadd kérjünk téged, legyen a te irgalmad és áldásaid rajtunk. Tisztogats, építs, erősíts, bátoríts minket. Adj bűnbánatot, adj akarást a jónak a cselekvéséhez. Add, hogy rád tudjunk figyelni, add, hogy erősödjön a hitünk, és megcselekedjük azt, amit te kérsz tőlünk, hogy kedvet találhassunk szemeid előtt, és hogy tudjunk hálával áldozni azért a kegyelemért, amit Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk. És hadd adjunk hálát kiválasztásunkért, hitünkért, üdvösségünk reménységéért. És kérünk téged, légy jelen most Szent Lelked által közöttünk, és taníts minket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint megírva található Dániel könyvének második fejezetében, a második fejezet 17-től a 30-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ekkor Dániel hazaméne, és elmondta a dolgot Anániásnak, Misáélnak és Azáriásnak, az ő társainak. Hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot, e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentették az a titok éjjeli látásban. Áldá akkor Dániel az egek istenét. Szól a Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat. Át bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem. És mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled. Mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Beméne azért Dániel a riókhoz, akit rendelt vala király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elméne azért és mondá néki. A babiloni bölcseket ne veszítesd el, vígy engem a király elé, és a megfejtést utára adom a királynak. Akkor Arióf sietve bevivé Dánielt a király elébe, és mondá, találtam férfiút Júdának fogoly fiai között, aki a megfejtést megjelenti a királynak. Szól a király is mondta Dánielnek, akit Baltazárnak nevezének. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, melyet láttam, és annak értelmét? Felele Dániel a király előtt, és mondta: a titkot, amelyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti. És ő tudtáradt a Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolatai támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely benne minden élő felett volna, jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtést tudtárod adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Testvéreim, keresztény gyülekezet. Dániel második fejezetéből a felolvasott igerész olyan helyzetet mesél el, ami roppant kellemetlen szituációban mutatja Dánielt és az ő három barátját. Nabukodonozor király gondolkozott a jövendő felől, mint minden jó és bölcs politikus, hogyha nemzetére és népére gondol. És lefekvés előtt gondolkozott, majd gondolataiba mélyedve elaludt, és álmodott. Álmodott valamit, mely roppant kellemetlen volt. Rosszat álmodott. Fölébredt, és nem emlékezett pontosan az álomra. Talán ismerős mindannyiunknak ez a helyzet. Álmodunk valami kellemetlent, és foltokban, ébredés után emlékszünk egy-két dologra, de az egész álomra nem, de mégis olyan kellemetlen, mégis olyan rossz ájíz marad bennünk, mégis olyan rossz hangulatunk lesz. És a király hivatja a káldeusokat, hivatja a szakértőket, a tudósait, hogy mondják meg neki az álom megfejtését. De mivel az álomra ő maga nem emlékszik pontosan, ezért el sem meséli nekik. Mivel nem akar úgy járni, hogy kétértelmű jóslatot kap, ezért sem mesél nekik semmit, hanem kéri őket, hogy fejtsék meg neki úgy az álmot, hogy nem hallottak róla, sőt, mondják el az álmot magát. És a bölcsek ott állnak a maguk tudományával, és nem mennek semmire, és ők maguk is kénytelenek bejelenteni, hogy ezt csak az istenek tudhatják, akik az egekben lakoznak, és nem az emberekkel. És a király dühös lesz, és azt mondja, öljék meg az összes bölcset Babilonban. És amikor Dániel meghallja ezt, mondja Arióknak, testőrparancsnoknak, hogy hadd menjen be a királyhoz, hadd kérjen időt, hogy megtusakodhassa és megfejtesse az álmot. És Dániel bejut a királyhoz, és időt kér, és kap valamennyi haladékot. És innen kezdtem felolvasni a történetet. Roppant kellemetlen a szituáció, életveszélyben van Dániel. Az Isten a történelemnek az ura, ő hozta a babiloni fogságot, ő adta Dánielnek az engedelmesség lelkét, ő tette Dánielt kedvessé az udvarmesterek fejedelme előtt, és adta meg azt a lehetőséget, hogy engedelmes legyen, hogy ne fertőztesse meg magát a király ételével és borával. És bár Dániel így valamilyen szempontból kivonja magát a babiloni történelemből, a babiloni közéletből, ez csak egy időre szólhat, mert ahogy Dániel nem tudta kivonni magát a külső világ történéseiből, a külső világ történelméből, ugyanúgy a mai ember sem tudja kivonni magát, ugyanúgy a mai egyház sem tudja kivonni magát. Elvonulhatunk szobáink rejtett zugába, ami a világban történik, kihat ránk, de ami bennünk történik, az kihathat a világra is. Mint ahogy ami Dániellel történik, kihat eme régi időben szintén a világra. És Isten áldotta meg Dánielt bölcsességgel, tudománnyal, azzal, hogy tízszerte okosabb volt minden babiloni bölcsnél. És megtörténik a kellemetlen szituáció, a történelem úgy hozza, hogy életveszélybe kerül, eme maroknyi hitvalló ember a babiloni birodalomban. Mert az Úristen jónak látta rossz álommal gyötörni Nabukodonozort, mint ahogy annak idején jónak látta rossz álommal gyötörni a fáraót, és emeltetett József eme úgy nyomán és kapcsán majd nagy méltóságra, és emeltetik majd Dániel is nagy méltóságra. De most még életveszélybe van, szorít az idő. És hányszor kerülünk mi is, ha nem is életveszélybe, de olyan szituációban szorít az idő, hogy tenni kell, hogy lépni kell, mert a külső körülmények valamire kényszerítenek. És vasárnap beszéltem arról, hogy ugye Mózes azt mondta, ha te ország nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Elhatározhatjuk. Amíg Isten nem mutat utat, amíg ő nem jön velünk, nem lépünk egy lépés sem. De roppant nehéz és kellemetlen ez olyan helyzetben, amikor szorít az idő. De Dánielnek van hite, és annál jobban szereti az ő Istenét, hogy elfeledkezzen róla. És tudja, csak Isten mentheti meg. Hazamegy, és szól a társainak, imádkozzanak. Imádkozzanak, hogy megjelentessék a titok, imádkozzanak gyakorlatilag Dániel életéért, saját maguk életéért, és így az összes babiloni bölcs életéért. Hadd kérdezzem meg, szoktál imádkozni saját életedért? Ugye szoktál? Magadért? Ugye soha nem felejtesz el imádkozni, hogy imádkozol. Ellenben szoktál imádkozni mások életéért is? Meg szoktál kérni másokat, hogy imádkozzanak, érted? Mint ahogy Dániel megkérte társait. Vagy ha megkérnek téged, hogy imádkozz másokért, megtartod? Vagy elfelejted? Majd gyorsan egy mondatot mondasz, és tovább már nem is gondolsz. Pedig a másik életével összefügghet a te életed is, és az imádság, az isteni segítségkérés nem marad válasz nélkül. És Dániel és társainak imádsága meghallgattatik, és megjelentetik Dánielnek látomásban az álom, és a megfejtés. És amikor megvan a megfejtés, megvan az álom, akkor Dániel nem rohan rögtön a királyhoz, hanem először oda megy a társaihoz, és elmondja nekik az örömhírt. Utána társai előtt és társaival együtt magasztalja az Istent, és hálát ad az Istennek. Szorultságában, a szorongató időben, mert ki tudja, meddig tart a király türelme, ugye egy uralkodó, egy császár, az mindig szeszélyes, és amikor úri kedve úgy diktálja, akkor megölhet embereket, vagy fölemelhet embereket, mert életnek és halálnak az ura is kicsoda kérhetné. Ugye a király számon. De Dánielnek mégis van ideje dicsőíteni az Istent és hálát adni neki. Megadja az Istennek, ami az Istené, hogy megadhassa a császárnak is, ami a császáré. Meg szoktad adni te is az Istennek is, ami az Istené, hogy megadhassd e a világ kihívásaira a választ, és a megfelelő cselekedeteket. És mikor mindez megtörténik, ezután megy csak Dániel a testőrparancsokhoz, aztán beindul ugye a hivatali gépezet, és Dániel oda kerül a király elé. És bár Dániel tudva levőleg bölcs, hisz tízszerte bölcsebbnek találtatott minden babiloni írástudónál. Mégis úgy kezdi. A titkot ember nem fejtheti meg, csak Isten. És van Isten az egekben, aki megjelenti ezt a titkot. Azaz, amikor a király előtt számot ad az ő tudásáról, és megmondja megfejtést, a király előtt is bizonyságot tesz, és megdicsőíti az Istent. Nem mutogat saját magára, saját maga érdemeire, saját maga kiválóságaira. Pedig kiállhatna úgy, hogy király, megvan a megoldás. Elmondja, egy szó se szólva Istenről, és egyedül övé a dicsőség. És a dicséret. Ha te elérsz valamit az életben, jól esik, ha megdicsérnek. Ugye fontos, mit gondol rólad a többi ember? Ugye fontos, hogy milyen, ha használjam ezt a szót, az imidzsed? Milyennek látnak a többiek? Megadják-e a tiszteletet? Megadják-e azt az elismerést, hogy te valamit elértél? Ha valamiben tehetséges vagy, ha valamiben kiváló vagy a többieknél, akkor te aratod le a dicsőséget, vagy Istennek adod azt? Ha valamiben megáldatsz, és kiváló vagy ha még nem is vagy kiválóbb, de az élet valamilyen területén valami feladatot kapsz, megadod-e az Istennek a dicsőséget? És tehetséged mire használod? Isten dicsőítésére, az ő országának hirdetésére, vagy saját magad dicsőítésére, saját magad istenítésére? Úgy el tudunk dicsekedni azzal, amink van. Azzal, amit elértünk. Azzal, ami sikerült, még ha véletlenül sikerült is. Hogy hadd lássák az emberek, milyen mázlisták vagyunk, milyen szerencsések vagyunk. De azt ritkán mondjuk, hogy Isten teszi szerencsési a mi utunkat. Isten adta két kezünk, két lábunk, szemünk, tehetségünk. Azért vehetünk levegőt, mert az Isten megengedi, hogy levegőt vegyünk, és azért élhetünk, mert az Isten megengedi. Azért érhetünk el bármit, mert az Isten megengedi. És ha valami nem sikerül, talán azért nem sikerül, hogy jöjj rá, nem te vagy az Isten, hanem ő az Isten. Szereted az Úr Istent annyira, mint Dániel szerette? Hogy mindig megdicsőítsd őt. Pedig neked talán több okod van dicsőíteni az Istent, mert te már tudod, hogy eljött Krisztus és meghalt érted. Te már tudod azt, hogy a bűntelen meghalt, hogy te élhess. Te már tudod azt, hogy valaki elszenvedte azt, amit neked kellett volna elszenvedni. Te már tudod azt, hogy az ártatlan bűnhődött helyetted. Hálás vagy azért? És szereted-e az Istent? Legalább annyira, mint Dániel. Pedig neked jobban kéne szeretned az Istent. Mert ami Dániel idejében még ígéret volt, az a mi időnkben már valóság. Eljött Krisztus. Meghalt és feltámadt, majd felment az Atya jobbjára, és mi már elmondhatjuk azt is, hogy van Isten az egekben, aki nem csak a titkokat jelenti meg, hanem aki könyörög érettünk az Atyánál, aki nem vádol minket, mint a sátán, hanem közben jár érettünk. Szereted az Istent, hogy neki add a dicsőséget? És mit álmodott a király? Álmodott egy bálványképet. Egy hatalmas bálványt. Feje aranyból volt, aztán, hogy mentünk lefelé, ugye, ezüst, réz, vas, és vas és cserép keveréke. Egy ilyen több részből és több anyagból álló bálványt álmodott a király. És álmodott hozzá egy követ is, melyet kéz nem érintett, és mely összezúzta ezt a bálványt, és a kőből hegy lett, és ahogy az írás mondja, és azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Az álom és a megfejtése kellemetlen, főleg annak, aki mondja, de annak, aki hallgatja, annak is nagyon. Mert a király kénytelen meghallani azt, hogy a birodalom, amit ő fölépített, a jövőben romlani fog, darabokra fog hullani, és eltűnik. És bár ő az aranyfej, sovány vigasz. És utána értékrendjét tekintve hitványabb birodalmak jönnek. Jön az ezüst, jön a réz, jön a vas, majd a vasnak és a cserépnek keveréke. És bár értékrendjében hitványabb birodalmak jönnek, ez még nem jelenti azt, hogy gyengébbek. A vas ketté vágja az aranyat, az ezüstöt és a rezet. A vasból lesz az acél. Sőt, ha a vasat egy kicsit ötvözzük krómmal, nikkellel és titánnal, akkor abból olyan páncél lesz, amit a legnagyobb űrméretű hajó ágyúk sem lőnek át, vagy még a mai modern rakéták sem. És támadhatnak birodalmak, és jöhetnek szembe velünk tüzérséggel, tankkal, nehéz fegyverzettel, és félelmesek lehetnek. És amikor visszatekintünk, onnantól visszanézve már nevetségesek. Támadhatnak birodalmak, és támadtak is. Az idősebbek még emlékeznek rá, volt egy örös birodalom. Azelőtt volt egy fekete vagy barna inges birodalom. És visszanézve már rossz álom, és visszanézve, még szörnyűségeikben és milliós áldozataikban is, mégis nevetségesek. Mert elmúltak, de támadt egy birodalom 2000 évvel ezelőtt, mely még mindig áll, és melyre szól az ígéret, hogy soha örökké el nem múlik. Egy kő, melyet kéz nem érint, szétzúzza az összes birodalmat. Politikai birodalmak jönnek, mennek, de ez a kő hegyé növekszik. És a kő, amelyet az építők megvetettek, lett szegelet kővé, azaz stílust meghatározó kővé. Ugye tudjuk, mit jelent a szegelet kő? Jézust és az ő birodalmát. És ez a szegelet kő, maga Jézus a te életedben is stílust meghatározó erőként lesz jelen, akkor a te számodra is valóság lesz az a birodalom, mely soha el nem múlik, melyet nem igázhat le más. Esetleg ideig, óráig itt a földön, de amúgy a mindenséget tekintve soha, egy percesen. És valóság lesz számodra az a birodalom, melybe majd teljes egzisztenciális valóságodban bekerülhetsz, mert földi léted után. Isten ura a történelemnek, ura a te életednek. Semmi sem történik véletlenül, hanem minden az ő akaratából. És ha ez a szegeletkő, maga Jézus, lesz a meghatározó, lesz az alap a te életedben, vagy lesz, ami összetartja az egész életed, lesz életed csúcsa, mint ugye a bolt ívben is, a legfelső kő, azt tartja össze az egészet. Ha kiveszük a legfelső követ, összeomlik, és annak támaszkodik az egész. Ha életednek csúcsa és vezérlője Jézus lesz, akkor részese leszel a ma birodalomnak, vagy már részese vagy, mely soha el nem múlik, mely örökké megáll. Csak tudd, mindened, amit van, Istentől kaptad. Neki adj dicsőséget és hálát, és amire indít, tedd meg. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Úristen, bocsáss meg, hogy aggodalmaskodunk a holnap felől. Aggodalmaskodunk életünk folyása felől. Mert elfeledkezünk arról, hogy Te vagy az Ura történelemnek, időnek, életünknek. Bocsáss meg, hogy gyakran elfelejtünk imádkozni. Gyakran elfelejtünk imádkozni másokért, mások életéért, vagy elfelejtünk megkérni másokat, hogy imádkozzanak a mi életünkért. És bocsáss meg, hogyha mások megkérnek minket, hogy imádkozzunk érettük, lehet, hogy azt is elfelejtjük. Bocsáss meg, hogy gyakran elorozzuk tőled a dicsőséget, és sütkérezünk benne mi magunk. Így is vétkeinkkel bosszantunk és fárasztunk téged. Olyan tollakkal ékeskedünk, amik nem a mieink, és úgy viselkedünk, mintha mi lennénk, pici istenek, holott csak Te vagy Isten. És bocsáss meg, hogy megijedünk a világtól és a világ hatalmaitól, holott a Te követ szétzúz mindent, mely nem rámat, mely nem rád támaszkodik, mely nem belőled építkezik. És csak az a birodalom maradhat meg, és csak az az ország, mely benned bízik. És csak úgy maradhatunk meg mi magunk is, ha csak benned bízunk. Add, Urunk Istenünk, hogy ez mindig élő és valóság legyen a mi számunkra. Hogy ne csak hold tudás, hanem életünk része, gondolataink meghatározója legyen Krisztus, az ő áldozata, az ő parancsa. És ad, hogy a szeretet bennünk, Te irántad, sokkal elevenebben lobogjon, mint ahogy talán most lobog. Így kérünk Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.